Na most zseniális Attilának a felismerése és gondolata. Hogy miért, az egy külön tétel, csak mi most ezzel nem fogunk foglalkozni. Ugyanis itt egy egyetemes egyházról van szó. Tehát ez azt jelenti, hogy nem csak magyar kérdésről, hanem az emberiség közös ügyéről. És ebben a konstellációban majd megjelenik Attila örökén az apostol, akinek római pápa írja a következőket. Én csak apostoli vagyok. Na most ki ez a római pápa? Hagyomány szerint Szilveszter, kinek írja? Szent Istvánnak. Te viszont méltán vagy Krisztus apostola. Na most itt kezdődik a tudomány. Tehát az, hogy már fél évezred óta nincs igazi apostol király, az nem azt jelenti, hogy valaha nem volt apostol király. Megint a visszavetítés. Tehát visszavetíteni addig kell, amíg ennek egy jogosultsága van. Na most az egyházról ennyit, jön a harmadik, a főpapoknak a rendje. Ez megint csodaszép, ugyanis Szent István a következőket mondja. Isten a főpapokat állította pásztorul a szent nép elé. Tehát beszél egy szent népről, beszél a főpapokról, mint őrzőkről és pásztorokról, és megdöbben az ember. Miért? Mert magyar főpapokról van szó. Akkor ki itt a szent nép? Hát erről van szó. Szentországnak szent népe. És a szent népet, na most akkor ennyire agresszív ez a Szent István. Hát úgy állítják állam be nekünk, hogy ilyen agresszív, így pusztított, úgy írtott. Hát majd látjuk az intelmeket, pont nem erről van szó. Hát aki saját népét szentnek nevezi, hát azért az mégiscsak, hogy úgy mondjam, megbecsüli azt a népet. És azt mondja, hogy úgy vigyázz a főpapokra, fiam, mint szemed fényére. Na most, az ember jobb szemében lakik a nap. Bal szemében lakik a hold. Tehát úgy vigyázz, édes fiam, rájuk, mint a szemed fényére. Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy öreg király. Ennek a királynak volt három szép dali fia, de ennek a királynak az egyik szeme állandóan sírt, a másik pedig nevetett. Na most a három szép daliás mit gondol magában? Elég daliások vagyunk, hogy rádöbbenjünk, nincsen édesanyánk. Erre általában mese elemzők, egyáltalán vannak ilyenek, Pap Gábor leszámítva, és még egy nagyon erős gyémán csapaton, észre sem veszik. Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy király, és annak három fia. Hát életképi jelenet okán János bácsi odahaza, azért valami értesüléssel rendelkezik. Ahhoz kedves anyjuk, hogy legyen itt három gyerek, ahhoz nekünk sokat kell munkálkodni. Hát nem életképi a jelenet, hanem teremtés közeli a szív. Tehát itt az teremtői minőségnek a fiúságban való három arculata jelenik meg, és amikor a fiak már elég érettek ahhoz, hogy az okosságnak, a bölcsességnek igaz útjára térjenek, egyszer csak megbeszélik egymás között. Te figyelj, kérdezzük már meg apánkat. Miért nevet állandóan az egyik szeme és sír a másik? És az annyiféle népmese változatban van benne, hogy bármelyiket idézhetném, tehát én ezt most nem teszem meg. Innen még bármelyik népmese, egy Brunczik királyfő is elindulhat. Na de gyönyörű a sor, bemegy a legidősebb királyfő. Megkérdezi az édesapját, édesapám. Hát már erre jártam, megkérdezem. Már egy kicsit elkezd a lába remegni. Még egyszer, édesapám, már erre jártam, megkérdezem. Betyár mindent. Ilyen kemény ez a kérdés. Na jó, akkor még egyszer. Édesapám, miért sír az egyik szeme, és miért nevet a másik? Na az öreg király, mert a trón mellett ott van egy kis buzogány. Nem túl nagy, nem túl kicsi, úgy kézbe való. És azonnal fölkapja és dobja a fiú felé. Most a legidősebb királyfi látja, hogy surrog-burrog a levegőben a buzogány, néna-né egyre közelebb jön, félrekapja a fejét, lélek szabadban rohan ki a folyosóra. Ott egy kicsit rendeződik, tényleg a humor a magyar népmesékben az igazi, tényleg az a derűs. Oldal nagyon szépen megmutatkozik, rendeződik. Megkérdezi a két fiatal, na bátyám, mit mondott édesapám? Nagy komolysággal, méltósággal menjetek, B, majd nektek is megmondja. Na most bemegy a középső, felteszi ezt a kérdést, surrog-burrog a buzogány, félrekapja a fejét, ő is kirohan. Marad a legkisebb. Ő is bemegy. Megtörténik ugyanez, repül a buzogány, de nem ijed meg. Szépen áll a két lábán, feje fölött csapódik. Kihúzza a falból, oda viszi édesapja elé, és letért elejébe. És azt mondja, édesapám, egy életem, egy halálom. Tégy velem, amit akarsz. De ugyan mondd meg nékem, miért nevet az egyik szemed és sír a másik örökkön örökké? Erre mit mond az öreg király? Na fiam, látom, hogy belőle talán még lesz ember. Itt kezdődik az emberség. Mert az öreg király arca, az maga az ég volt. És ha én tudni akarom, hogy hogyan működik az élet, mint amennyiben úgy a Földön, úgy tudnom kell, hogy a nappali ég volt fővilágosítója a nap, az éjszakai ég volt fővilágosítója a hold. A nap szárassággal jár, és derűvel és fénnyel. Gyermekrajzokon a napnak arca van, és a naparc mindig mosolyog, és mindig derűs a gyermekrajzokon. Na most a hold viszont a vizekre van hatással. A nedvességet ő hozza fel. Ő hozza fel a harmatot. A hold elejti, nap felkapja. Gyermekeknek föltett találós kérdés. Mi az? Hold elejti, nap felkapja. Maga a harmat. Tehát ami könnyezni tud, az a hold, ami pedig állandóan nevet, az bizony maga a nap. Na igen, ám, de ez a fénynek az útja. És erre kell ráérezni. És nálunk olyan főpapság van, szó szerint Szent István erre utal. Úgy vigyázz rájuk, fiam, mint a szemed fényére. Na most más egyéb dolgok is megfogalmazódnak, de ezzel most nem foglalkozunk, de egy biztos, az egyik az igazság napja, másik pedig az igazság tüköre. Most egy magyar papnak mit kell látnia? Az egyik szemével Jézust, a másikkal pedig boldogasszony Szűz Máriát. Ebben az időben, tehát hozzá kell tenni. Na most jön a főemberek és vitézek. Ha már voltak főpapok, itt egy nagyon szép jelzés bontakozik ki. Következőket mondja Szent István. Ne szolgáljanak, vitéz zilúton járjanak. Közülük, édes fiam, egyet se nevez szolgálat, mert ők az atyáid és testvéreid. Na, itt kezdődik a magyar uralkodó. Ezt tudjuk, hogy mit jelent, még egyszer elmondom. Alattvalókról van ám szó. És azt mondja a király, hogy menj oda, megparancsolom. Te vagy a szolga. Mire figyelmeztet Szent István? Ők nem szolgák, fiam. Ez már a Szent Koronatanba fog visszaköszönni. Ők nem szolgák. Ők atyáid és testvéreid. Na milyen közösséget alkot a magyar király a magyar néppel? Hát úgy, hogy ez a Szent Koronatanba megfogalmazódik. A fejnek és a tagoknak a misztikus egysége. És ez tényleg az internetben a mindenféle 15. századi, úgy mondjam, porréteg ellenére gyönyörűen vissza. Köszön. Igaz ítélet és türelem. Hát itt aztán ötödik stáció. Jön egy nagyon szép prédikáció, ezt már csak én mondom, de tudni kell azt, hogy a türelem az végig gondol. És az ember nem érti, hogy mi ez a türelem. Királyi erény. Nem csak királyi, szülői erény is. Na most, ahogy odahaza, kormányozza, irányítja a jó szülő a gyermekét, egy király, most azért nem ilyen egyszerű az ügy, de úgy irányítja a népet, nemzetet és országot. Mert egy király azért király, hogy egy kicsit előbbre tudjon látni. Emlékezzünk, hogy Pap Gábor nagyon szépen elmondta Katona József bánkban Jánnak okán. András király nem sírál. Miért? Mert akkor a saját könnyei akadályozzák, hogy másoknak a szenvedését meglássa. Most itt kezdődik a magyar király. Most ha valaki ennyire magas szinten van, akkor tényleg tudnia kell, hogy a türelem az nem az ostobáknak az előnye. Csontvári Koszka Tivadar kell idéznem, a cédrus példázata. Mert 3000 évig a cédrus még nem cédrus. A 4. évezredben bontja koronáját, és ez a nagyon nagy türelem, a cédrus türelme a népeknek, nemzeteknek biztatást ad a kitartásra. Tehát a türelemnek a példázata. Hát ha ideje korán feszegetünk kérdéseket, akkor egy biztos saját türelmetlenségünk fog nekünk rossz válaszokat adni. Tehát a lét igazi nagy kérdései szó szerint ki kell böjtölni, mármint a kérdésekre a választ. Tehát kapkodni nem lehet. Most egy király nem kapkodhat. Megmondom őszintén, hogy ifjú korban ilyen dolgokkal, hogy türelem, fogalma. Az ember azt mondta, egy töltelék szó. Most már, hogy az ember ballag, látja, hogy ez aztán tényleg hihetetlenül fontos. Sokkal fontosabb, mint gondolnak. Hát milyen illúzió romboló, ha lóháton egy király elveszíti a fejét és káromkodik. Most egy egyszerű példa. Milyen illúzió romboló az, hogy egy nagy áruházban, ahol be se szabadna gyereket vinni, az édesanyja elveszíti a fejét, és síró gyermekét fölfokozza. Tehát, hogy érthető legyen, a türelem most más értelemben egy milyen ellen felé vezet el. Hát a tűrésről szó van, de mi az, ami bennünk tűrni tud? Hát itt már egy turú jelenik meg, és hogyha kap egy elhangot, hát akkor az bizony egy valóban királyi erény. Nagyon magas erény. A cédrus fák, gondolom tudjuk a turufa, belső-ázsiai és dél-szibériai török népeknél, az maga a világfa, a tejútfa. És mi fán terem a türelem? Hát turufán terem. Mint ahogy a szerelem is. Szerelem, szerelem, áthozott szerelem. Miért nem virágoztál minden fa tetején? Hát jegyezzük meg, hogy itt bizony hatalmas energiák, forrása, az a királyi erény, amire Szent István hivatkozik. És ne felejtsük még el, hogy 10 parancsolat van, és ez az 5. Tehát bent vagyunk a központban. A turunak a központjában vagyunk. Na most jön a 7. a tanács súlya, hát csak úgy szabadon idézem, de hát ezek nagyon jó példázatok. Édes fiam, tanács. Tehát tanács, tehát kik legyenek a tanácsadói. Középszerű, ostoba, pöffeszkedő emberekből összeállítani a királyi tanácsot, most már én teszem hozzá, halálos bűn. Na most bárma ott tartanak, amit Szent István tír, középszerű, hanem mindig a legbölcsebb és a vének társadalma, ami nem azért vén, mert egyszerűen megöregedett, hanem azért, mert idő álló tapasztalat sűrűsödött össze a lelkükben. Na most közülük, és a legtiszteltebbeket, legbölcsebbeket emeld magad köré. Ez egy szerves társadalomnak az élete. Tehát igenis szükség van az öregekre. Miért? Mert ők többet tapasztaltak, mint mi. Na de egy mai öreg miben tapasztal többet? A rock zenében, vagy a jazzben, és a többi ilyen világi műfajban. Ma már sajnos el lehet mondani azt a tételt, hogy a gyerek idióta, vagy infantilis pontosabban, az öreg meg idióta. Ennyi a különbség közöttük. Most ne legyen ez sértő, senkire nézve, mi is voltunk gyerekek, vagyunk ilyen korúak, leszünk nagyon öregek. Hát ha leszünk, de egy biztos, és ezt nagyon kell tudni, hogy úgy engedik fölnőni a társadalmat, hogy az ember igazi emberi tapasztalatot ne szerezzen. És hiába megy a kisunoka az öreghez, mit tud szerencsétlen ember átadni? El tudja mondani, a Bitisznek kik voltak a tagjai. Most ez nem tapasztalat. Ez tragédia. Ez tragédia. Vagy hogy az ő gyerekkorában milyen filmsorozat ment. Tehát, hogy érthető legyen azon túl, amit elhangzik, középszerű, pöffeszkedő, gőgös emberekből. Középszerű. Bár a mai országgyűlésben középszerű emberek lennének. Ha sok-sok országgyűlési képviselő összeadná azt a tudást, amit a magyarságról tudni kell, vagy nem is tudni kell, amit tudnak, ebbe a krétában elveszne az a tudás, mert annyira nincsen. Akkor kit képviselnek ők? Ez már tényleg az alja mindennek. Na most, az ősök követése a 8., 9. az imádság, 10. jóság, kegyelem, irgalom. És hát lassan szépen bezárjuk az ügyet, és itt az ősök követése és a imádság fog mindent lezárni. Most imádság ereje. Ez megint nagyon aktuális téma, gondolom tudjuk, hogy miért. Tehát imára hívják Magyarországot. Ez nagyon szép. És nagyon becsülendő akkor, ha azok, akik imára hívják Magyarországot, tudnak imádkozni. Vagy akiket meghívnak, azok közül legalább heten vannak olyanok, akik tudnak imádkozni. Tehát szép a gondolat, de lesz belőle egy lézersű. Aki ott volt, tudja. Szent koronáról lézer hologram. Ezt tudjuk, hogy mit jelent? Bálványimádás. Tehát amikor a bálványimádásnak a legbutább fokozatáról szó van, na ez tényleg az. És közben végig ilyen szavak, Dzsida Jenőtől olyan vers, hogy Jeruzsálem 25-ször fordul elő. Tehát azért vannak magyar költők, vannak magyar versek. Kiállította, hogy szép a Magyarországért. Eleve, ha imádkozni hívunk, nem műsort adjunk. Világos? Akkor imádkozzunk. Mert az imának megvan az ereje. Csak hogy az imával van egy történelmi és emberi probléma. Nagyon belső. Tehát ha valaki belül még soha nem imádkozott, akkor ő hiába mond imád, bármit mondhatna helyette. Tényleg bármit mondhatna helyette. És megint jön a jelzés, hogy mennyire belső ügy az ima. És tényleg nagyon belső ügyről van szó. Megint siettetünk dolgokat. És eleve, hát nem akarok én már itt külön bajokat okozni, csak jelezni szeretném. Olykorban élünk a Földön, amikor vakok vezetnek világtalanokat. Na most lehet így is járni az úton, de hát azért mégiscsak. Ha már megjelenik az ima, akkor érdemes megnézni, hogy maga az ima mit jelent, és Szent István intelmeiben is abban a tisztelőben. És azért valamire figyeljünk oda. Ez Szent Imre napján. November 5-e. Szent Imréről egy hang nem hallatszott. Ha véletlenül ők nem magyarok lennének, akkor a nemzet zokon vette volna, hogy a magyarság nevében összehívnak valakik magyarokat Szent Imre napján, akkor legalább annyit tudjuk, hogy ennek a napnak az előnapján, 50 évvel korábban, vérbe folytották Budapesten, a Szent Imre oltalma alatt hősies halált is vállaló ifjúságban. Semmi nem hangzott el. Jeruzsálem, Jeruzsálem, Dzsida Jenő. Az ember elképe. És kiváló plébános. Tényleg kiváló. Tehát nem a valahol máshol van a baj. Hát jöhet Erdélyből, na de engedelmet kérek. Kiváló jó barátunkról van szó. Na de új szövetség is van a világon. Miért kell ilyen napon ószövetségből idézni? Aztán híveim, forduljatok meg, imádkozzatok ott a Szentkórban. Az ember elképen. Elképen. És lehet, hogy kellemetlen, de hát ilyen az élet. Most kemény dolgokkal foglalkozunk, és hogyha valakinek odahaza a gyermeke hibázik, nincs az az idióta szülő, aki ráhagyja a gyerekére. Ez nem azt jelenti, hogy nem szeretem, meg nem tisztelem, nem becsülöm. Ez azt jelenti, hogy nagy baj van a fejekben. Nagyon nagy baj van. És akkora már a baj, hogy az ember attól tart, hogy akkor józanodunk ki, mert még mindig nem ott tartunk, hogy sajnos a prés addig fog bennünket szorítani, amíg ki nem izzadjuk most jó értelemben minden butaságunkat, minden gondolati szennyezettségünket, csak kell, hát akkor jussunk el így a magyarságunkhoz. De miért kell vérrel és könnyel eljutni oda, mikor föl lehetne ismerni? És ott tart sajnos a nemzet, hogy vér és könyv fogja rávezetni saját magyarságára. Mert most, ami történt november 5-én a Hősök terén, ez bizonyította. De én nem tudom, hogy kik, azt kell mondanom, dilettáns társaság. Ezek dilettánsok. Na de nem dilettánsok, a legjobbak közül valók. És igenis sokat tettek. Csak vannak dolgok, amit sajnos úgy működnek, hogy a magyar népmesében meg van fogalmazva, aki nem hiszi, járjon utána. Tehát jól értesültség útján nincs magyarság tudat. Utána kell bizonyára. Ezt nem adják úgy csak minden pillanatban dobják oda az emberhez. Utána kell járni, szó szerint, hogy a magyar népmesében felbukkan, én hiába megyek be az istállóba, ott vannak az aranyszőrű paripák. Ha onnan választok egyet a magyarság útján, soha nem fogok előre jutni. Most a kis királyfi bemegy az istállóba, látja az aranyszőrű paripákat, és nem tudja megmondani, hogy mi az, de valami azt súgja benne, hogy ezek nem az igaziak. És akkor látja a hídláson, a szemét tetején, a gírhes, görhös kis csillagot. Most ez a mozdulat hiányzik. Mi egyből aranyszőrű paripán akarunk vágtatni. Előbb vedd észre, hol van a kis csikó, és ott szenved. És nem csak azoktól szenved, hanem sajnos tőled is, a te ostobaságodtól. És mérhetetlenül szenved. Na most természetesen vállára veszi a kis meserős a csikó saját magyarságát, vállalja, és ez nem mutatós, ezzel érdem nem jár. Hát kilép az istállóból, és a városlakók összesereglenek, városlakók. És rajta nevetnek. Egyfolytában nevetnek. Na ez a globális világ. És ha valaki magyar és hangoztatja, vállalja, nevetnek a magyarságát. És mit mond ez a kis csikó? Csak egyet kérek tőled, vigyél ki a városból. Na most kiviszi, na de azért meg van ám súlya. Hányszor kénytelen ledobni? Hát legalább háromszor kénytelen ledobni, mindig visszatér hozzá, ez az óriási megpróbáltatás. És kiderül, hogyha én kijöttem a ható körzet világából, tehát ahogy tudnak rám hatni, abban a pillanatban megtáltosodik ez a gírhes-görhös csikó, lesz belőle olyan csodaszőrű arany tátos paripa, és már nem én viszem őt, hanem ő repít engem. Na én ezt a pillanatot szeretném még megélni az életemben. Amikor az ember látja, hogy a magyarság végre már saját lován ül. Mert az a ló csak jó érdekében tud működni. És ő adja a tanácsot, ő segít, ha baj van, és ő visz a biztos menedékbe, és ő visz a biztos boldogulásba. És úgy tűnik, hogy az imádságnak az ereje, amire most jön a dicséret, nagyon jól ráéreztek. Tényleg, hát már Mindszenti József is jelezte. Ha a magyarság imádkozik, akkor azt nem lehet megállítani önismeretének az útján. És amennyire magyar a magyar, annyira tudja az egész emberiséget szolgálni. Emlékezzünk vissza a török harcok idején. Egész kereszténységért, egész emberiségért, édes hazánkért. ha valaki megszólalt, mindig ezt a hármasságot egy zárt körben említette. Egyik elválaszthatatlan a másiktól. Na most, az imádság, ahogy mondva van, menj be a te belső szobádba. Tehát először is vezessük a hagyományához a nemzetet, a belső szobájába, töltekezzen. Nyilván ezt nem nagyon lehet ilyen módon megcsinálni, de például a zarándok utak, a búcsújáró menetek, hát ezért voltak jók, és ezért jók mind a mai napig. Miért? Mert akármilyen zilált, rendezetlen lélekkel megyek, mert elméleti szinten tudok vagy nem tudok imádkozni, mire odaérek Babba Máriához, egy biztos, már útközben ő megtanít engem imádkozni. Tehát az a sok rossz és butaság, ami az emberi lelket érthető módon, még a legtisztább folyónak is van hordaléka. Tehát nehogy álszenteskedjünk. Ilyen az élet. Ebben a világban élünk. Tehát olyan nincsen, hogy a busszal, a vonattal beesek. Legalább egy szent helyre zarándokoljak el. Annak már lesz ereje. Mert a szent úton a szentség ereje nyilván elkezd majd az ember szívében, lelkében tátosodni. De így gyakorlatilag az van, amire számítani lehetett, sajnos már hozzá kell tenni. De ami fontos ebből a szempontból, maga Szent István az, aki a királyi erények között, a királyi úton az egyik legfontosabbnak a királyi máját tekinti. Na most ez mit jelent? Ez azt jelenti, ami nagyon szépen megfogalmazódik a hittel való kapcsolatában az imának. Tehát eleve ima hit nélkül, vagy hit ima nélkül nem nagyon találkozik. Vagy nem, ez nem létezik. Na de a hitről azért annyit el kell mondani, hogyha én leírom egy hit, akkor legalább odáig el kell jutni, hogy valójában ez a hit, ez mit működte. Ez maga a híd. Na most a híd helyzeteket híd alá. Tehát racionális úton megoldhatatlan helyzeteket, sorshelyzet, élethelyzet, amikor már elveszítem a tájékozódási készségemet. És szakadékokat híd alá. Na most a hídnak az alapszáma viszont maga a hét. Tehát hét magyar. Tehát a hét magyarnak a hite, az pontosan itt mutatkozik meg. A hét viszont nem statikus szám. Tehát a hitre vonatkoztatott tudásunkat gyűjtjük össze. Az dinamikus. Tehát amikor a hét fejedelmi személy egy világba összpontosul, akkor az a világ nem megáll, hanem elindul. Ezért mondja szó szerint, tehát ez most már hittudományi értekezés, ha azt mondod annak a hegynek, hogy menjen odébb. Tehát mire figyelmeztet Jézus is a hittel kapcsolatban? Az, hogy aktív. Aktív. Nem vélekedés, hanem működés. Most a legnemesebb értelemben. És a király imájára, hát ezt Szent István legendájából is tudjuk, 1030-ban megtámadja a német-római császár Konrád Magyarországot. Ez pont az a kón, aki rád és nem másra jön. Ezt azért tudni kell. Ezek időnként támadnak. És ez nehogy azt higgyük, hogy na, ez már olyan botor nyelvi játék, jó, hát ilyen az élet. El lehet játszadozni a szavakkal, én is tudom. De mégiscsak rád jön. Mármint az országra. És van egy vezéreltsége. És a német-római császári koronának képi programja milyen képi programmal rendelkezik? Hát Pap Gábor itt világosan elmondta már nem egyszer. Magyar Szent Koronának új szövetségi képi programja van. A német-római császári koronának összese vethető a képek számában és egyáltalán kiállításában, technikai megoldásaiban, de hát minden esetre ott is vannak zonászképek. Egytől egyig ószövetségi, és négy van belőlük. Egytől egyig ószövetségi. Tehát amikor a német-római császár megtámadja Magyarországot, nem áthagyhatjuk. Az ószövetség támadja meg az új szövetséget. Mert az egyiknek a világa az ószövetség, a másiknak a koronája, apostolok, a szentek és arkangyalok, hát ez bizony a kereszténységnek a koronája, új szövetség. Természetesen ez még árnyalni kell, de erre most nincs idő. De amikor az ember nem érti, hogy hát ha mi keresztények vagyunk, atyafikán, hát most lettünk keresztények, jó, ha nekünk ezt tanítják, vágjunk vissza. Hát ha most lettünk keresztények, végre keresztények lettünk. Ezzel jutalmazza a keresztény nyugat, ami frissenge kereszténységünket. Hát azért valamiféle, pont erről van szó, hát valamiféle ideológiai alapja azért kell, hogy legyen. Miért? Hát azért gondoljunk végig. És pont ez a lényeg. Vallástörténeti szintű ideológiai alapja van. Hiszen amikor első András idejében megint csak megtámadja a német-római császár két pillanatban Magyarországot, nem már tudni, hogy honnan kér zászlót. Római pápától kér a császár zászlót, a római pápa a zászlót megáldja. Ezt azért néha, hogy akkor látunk ilyen óriás plakátokat, hogy 1000 éve értünk, emlékezzünk vissza, lehetett látni ilyen plakátokat, hogy néha úgy hozzá lehet tenni. Nocsak-nocsak, ennyire értünk tevékenykedni. És hogy Dümmer Dezső nagyon szépen és határozottan leírja, és ez tényleg elment az idő, tehát lassan most már végéhez érkezünk, mert ő tényleg becsületes, ő tényleg római keresztény történész volt. Ki is közösítette a történész társadalma maga idején, ő már több mint egy évtizede elhúnt. Most ő írta az Árpád-házi királyok nyomában című könyvet. Tele van gyöngy szemekkel, de bizonyos korlátokon ő sem tud átlépni. Például nem érti, írja, hogy a német-római császári támadó seregben miért van ott a római pápa. Jön a magyarázat. Megvan, biztos békéltetni akar. Jó, aztán becsületes az okfejtés, igen ám csak Béla, András testvére, ő a seregek vezetője, és András, mint szakrális irányító, pillanatok alatt kipofozzák a németeket az országból. A római pápa érdekes módon nem békéltet, nem élvezi a magyar király vendégszeretetét, hanem a császárral menekül. És megint Dümmer Dezsőt idézem, most már csak azt nem értem, mondja, hogy ha a békéltetni jött, akkor miért átkozza ki a magyarok királyát? Futás közben. Nagyon elegáns dolog futás közben átkozódni. Tehát vannak itt bravúros kérdések, mindenre magyarázat, biztos pápai, világhatalmi ambíciók, nem, kereszténységről van ám szó. Ezt nem lehet csak úgy megmagyarázni. De azért ne felejtsük el, hogy nem egy vallástalan, benszülött őserdei nép van. Lassan már úgy fogják magyarázni. Na de, visszaugorva a nagy fejtegetésre, támad Konrád 1030-ban, krónikák nem is, de Szent István legendája. Magyar király imádkozik, és imájának erejére, most ez megint gyönyörű, megtámadják az országot. Ő egy időben, mert az ember általában, hogy alakítja a sorsot, megtámadták az országot, nosza hadra szólítja a magyarságot. Ez is megtörténik. De ugyanabban a pillanatban visszavonul belső magányába, és ezt kellene megtanulni. Tehát ha belül nem vagyok rendezett, és ránk támad a káosz, akkor bizony nagy eredményeket tud elérni. De ha belül nem káosz, hanem kozmosz van, tehát rendeződik az ember, akkor tulajdonképpen azt az országot senki nem tudja legyűrni. És Szent István erre nagyon szép példát ad. Imádkozik Szűz Máriához, és azt mondja nagyon szépen, hogy Úrnő, magyarok királynője. Na itt az ember eltűnődik. Ezek szerint nem 1038. augusztus 15-nek? Hát már életében Magyarország királynőjének nevezi Szent István sokkal előtte. Szűz Máriát, magyarok királynője. Ez a te országod, mondja Szent István. Ha a pásztor bűnös, és könyörög Szűz Máriának, akkor ne a nyájat pusztíts, hanem engem, mint pásztort vonjál felelősségre. Na most ennek megvan a maga erkölcsi jelzése, és gondolom érzékeljük, ez tényleg szakrális királyság. Tehát szívvel szívre egyenes úton rendezi a föntiekkel az inteni dolgokat. És nagyon szépen jelzi, egy nép azért ne bűnhődjön, ha a vezetője évúton jár. És képzeljük el a mai vezetőséget. A nép bűnhődik, ő pedig táncol. A bűnhődés most idézőjelben, megint csak. Ebből a szempontból esem szerencsés kifejezés. És visszafordul a német haverő. Most ez mit eredmény? A Szent István elfoglalja a Pécset, nem először és nem utoljára, és a magyar királyság határait, ő, aki behívta ezeket a külföldi hittérítőket. 1030-ban hol van Magyarország nyugati határa? Bajor határon. Na most ezeket kellene tudni. Ezeket, nincs alkú. Megtámadták, hát akkor most megnézzük, hogy meddig tudnak szaladni. De közben van egy felső vezérlettség, és az nagyon lényeges. Na most az imának, tehát tényleg királyi erény az ima, és nem fogjuk elhinni. Azt mondja Szent István, ez még az eredeti szövegből van, édes fiam, a régi királyok így imádkoztak. És be van vágva egy jó szövetségi szöveg. Most ezek a döbbenetesek. Ahogy magyar király soha nem imádkozott. Az intelmek intelmeitől is idegen. Ilyen szöveg, hogy, mert így Salamon vagy Dávid, hogy a hasvágyai, mikor él magyar király? Hát már gyerekkorában a legkisebb nemes is, éppen azért, mert szerette a gyerekét. Mi történt? Elküldte tanulni vitézséget másik udvarba. És hol kezdte a kis nemes legény? Hol kezdte? Az istálóba lent kezdte. Hát még a 19. században is lehet hallani ilyen történeteket. Kárpát-medencében általános. Ha valaki valamire vitte, először is minden munka folyamatot saját maga megtanult és megszenvedett. És csak utána tartotta magát alkalmasnak arra, hogy annak a ügynek az élére álljon. Hát még egy királyság vonatkozásában. Hogy Szilágyi Mihály elmondja Mátyás választó beszédén, tehát a Duna-jegén abban a bizonyos időben 1458 tájékán, miért érdemes Mátyást megválasztani. Mert 15 éves a gyerek, Prágában fogoly, mert vén vitézek sátrában nevelkedett. Mert a hőséget és a hideget egyformán tűr. Nálunk a király nem az, hogy üvegkalitkába, mert megveszi a királyságot, megveszi a nemességet. Minden élethelyzetben helyt kell állnia, és a többlet adományai révén egy nemzet legjobb tulajdonságai összpontosulnak benne. Tehát ilyen magyar király így imád, hogy távoztasd el tőlem a hasnak a kívánságait. Tehát egy Habsburgnál, annál tényleg, mert Habsburg Albert korára tehető ez a átírás. Annak tényleg először. Emlékezzünk vissza, hogy a Habsburg Albert fia, az utószülött 5. László, Cillei Ulrich hogy nevelte? Minden nap cukorba mártott, cukorszirupba mártott, ez nagyon finom egyébként, vióval tömte ezt a gyereket. És képzeljük el, hogy ez a gyerek úgy nőtt fel, hogy állandóan édességet pumpáltak belőle. Teljesen elpuhult. Teljesen. De az elméje is elpuhult. Most magyar király, megmondom, hogy imádkozott, mert van erre példa. A második Béla királyunk, Vak Béla királyunk imáját külföldi diplomaták jegyezték fel, amikor az ő lányát, Zsófiát, hát éppen egy kinti király fiának adja feleségbe, hát az éppen megint német-római császár volt. Na de ilyen az élet. Igen ám, de a Vak király És ez az, ami kiváltotta a megdöbbenést, és tényleg gyönyörű. Az ember, ha olvassa, én most nem tudom szó szerint idézni, de ez tényleg királynak az imája. Jobb kezét és bal kezét ráteszi a gyermek fejét, megfogja a gyermek fejét. És azt mondja, édes Isten, te, aki mindent látsz, én viszont nem látok semmit sem. Mert akaratodból vakká lett. Te viszont belelátsz a szívek belsejébe is. Egyformán látod a múltat, a jelent és a jövendőt. Hát édes Istenem, mondja a magyar király, legyen közted és köztem olyan erős a szövetség, hogy ezt a gyermeket, az én lányomat soha nem hagyod el. Most ez tényleg ima, ez tényleg ima. Ő hasnak a kívánsága, szóval elképesztő. És ez akkor, ez a 15. század, ez bizony pont a legfontosabb dolgokat, mert ha meg lenne az eredeti, lehet, hogy egyszer előkerül, ha minden példányát nem gyűjtötték be és tették tönkre. Tehát egy biztos, megdöbbennék, ha összehasonlítanák. Most megszólal a magyar királyimája az eredeti változatban. Itt viszont nincsen sajnos. Viszont az imában van egy nagyon fontos tartalom. Ha én keresem azt, hogy mit jelent az ima, akkor tudnom kell. Ez nem a tegnap, nem a holnap, ez maga a ma. És amennyire az imának, ez az aktualitása. Ezt nem lehet holnapra, nem lehet tegnapra, az ima az most. Tehát a magyar király léte a világban, az maga az ima. Az M-hang pedig egy MNN kategória szerves része, és már nem is kell keresgélnem. Hát abban a pillanatban tudom, hogy milyen mássalomzó bokorba tart MNN, mi olvasható ki ebből? Maga a menny. És ugyanakkor pedig az imába, a mába megkettőzöm az M-et, kit szólítottam olyan? Hát a mama. Na most a mamától ne jegyjünk meg, ez pontosan a babbának a változata. Tehát a legősibb nő istenséget már Mezopotámiában így nevezik. Ma, ma. Na igen ám, de egy gyerek világra jön. Ha mi az első szó? Szó szerint egy ima. Ezért mondja Jézus, ha olyannál nem lesztek, mint egy gyermek. Amikor a gyermek az édesanyját látja, imádkozik. Imával szólítja. Tehát gyönyörű bokra van, most jó értelemben világ bokra van az imának, és Imre esetében ez külön aktualitással bír, mert hogyha mi az Imre név irányából tájékozódunk, akkor nem már tudna, hogy Szent Imre kezében, hiszen egyfelől neki szólnak a parancsolatok. Az a fehér lilión van, amely fehér lilium Szűz Mária kezében van. Őket a szüzesség, a szeplőtelenség kapcsolja össze. Igen, ám, de Mária nevében a szó alkotó, hogy úgy mondjam, kristálytiszta mással hangzók, ugyanazok, amelyek Imre nevében. És hangsúlyozom, a lilium összeköti őket. Tehát ebből viszont már a Mária név olvasható ki. És ha én imára hívom Magyarországot Szent Imre napján, na ezért a dörgetelem. Hát imára Magyarország. Szent Imre napján ezt nem tudni. Vagy figyelmen kívül. Én nem azt mondom, hogy melléfogás, de egy biztos, ez az a pillanat, ötös előterében pattog a labda. Teljes csatársorunk ott van, és először ez lukat, utána az lukat, és mindenki lukat lúg. És ilyenkor mi a becsületes, hogy úgy mondjam, lebonyolítás a dolognak. Intünk a fiúknak, hogy nagy az igyekezet, nem hazaárulok, félreértés, nagy a szeretet. Ma nem jött ki a ritmus. Hát ilyen az élet. És beküldünk a kispadról egy kisgyereket, ne legyen több, mint 5 éves, és tuti berúgja azt a labdát, oda, ahova való. Tehát ezek a fájdalmas dolgok. Mert az, hogy Imre Mária és Imára, ezek bizony nagyon összetartoznak. A magyar nyelv nagyon szépen jelzi. Ne felejtsük el, Szent Imre az ifjúság védőszentje. A szeplőtelen tisztaságú ifjúság védőszentje. Tehát ez mit jelent, ha én imádkozom? Nekem mindig gyermeki lélekkel kell imádkoznom. És nem tegnap, nem holnap, hanem éppen ma, amikor ennek az ideje van. És gyors befejezés. Végén csattan az ostor alkalmán, semmiben nem merültünk el egyébként, nem mondom őszintén, csak úgy bele-bele csaptunk az intelmekbe, de két dolgot én feltétlenül föl szeretnék olvasni, ha egyáltalán én meg fogom találni. Van egy rettenetes sejtésem. Lehet, hogy rettenetes, de ha megvan a hetedik parancsolat, második, harmadik, negyedik, megvan. Nagy szerencse. Akkor a hetedik és nyolcadik parancsolatból egy-egy részlet következik. Az egyik természetesen a vendégek megbecsülése. Nem is a hetedik ez. Hatodik. Igen, a hatodik vendégek és jövevények megbecsülése. És valamit tudni kell, mert ez nagyon híres, ki szokták emelni. De hogyan? Nem olvassák az elejét, nem olvassák a folytatást, egy mondatot, bárkit felébresztünk félálomból, Szent István ítelnek, mert az egynyelvű és egyszokású királyi ország gyönge és esendő. Augusztus 20 köztársasági elnök beszédet mond, vagy éppen miniszterelnök. Segít, hogy lehet ide süllyedni? Hogy lehet? Nyilván nem a köztársasági elnök írja meg a beszédet, és nem az, aki augusztus 20-án ezt idézi. Miért? Mert legyünk annyira jó hiszeműek, hogyha ő valóban elolvasná az intelmeket, akkor vagy nem idézni, vagy valóban idézni. Most ebből tudjuk, hogy ezek előre megírt szövegek. Na de milyen az az ország, ahol a vezetőinek valakik valahol előre megírnak szövegeket, ők pedig csak úgy fölolvasgatják, mert jól hangzik. És ezzel mit legalizálnak? Hogy jöjjenek be a külföldi idegen. Ide, jöjjenek be. Ha a Szent István is ilyen volt. Hát az ember ilyenkor azt mondja, hogy akkor jó, lehet, hogy szerinted ilyen volt, de mi most kegyet gyakorlunk. Két Árpád-kori törvénykönyvből idézünk. Egyik Könyves Kálmán, ugyanaz az évszázad. Másik Szent László, ugyanaz az évszázad. Kezdjük Szent Lászlóval. És ha a latinoknak mondja Szent László, ebből lehet tudni, hogy ebben a korban a latin nem azonos a magyar katolikussal. Mert ha a latinoknak és római keresztényeknek, Szent László szabolcsi zsinatomozott törvénynek, nem tetszik a mi jobb és üdvösebb vallásunk, menjenek oda, hova akarnak, nocsak. Ezek szerint nem vallást hoztak nekünk? Hát nem hoztak nekünk vallást. Maga a zsinat figyelmeztet. És itt papok, püspökök zsinatolnak, hanem zsinat, egyházi törvényekről van szó. Apostol, király, Szent László elnökről. Menjenek oda, hova akarnak, de az itt összegyűjtött vagyont kötelesek itt hagyni. Nem az, hogy behívjuk nyakló nélkül. Na most Kálmán a tudós király, aki papnak tanul, úgymond. Hála jó égnek egyébként. Hozzá kell tenni. Mert ő aztán még ennél is keményebb. Magyarországra külföldről csak úgy jöhet pap, ha annak a területnek a püspöke ajánló levelet ír, tehát olyan, hogy na, menjünk téríteni Magyarországra, megy az Intercity. Püspöki ajánlólevélben. Püspöki ajánlólevélben. Na most ezt, ahogy mondani szokták, első felvonás. Ez a bizonyos függöny összemegy, pihen a jó nép. Második felvonás. Mi van, ha már bent van az országban? Ha itt két főpap nem vállal érte kezességet, 24 órán belül hagyja el Magyarországot. Hát ez nem átjáróház a Kárpát-medence. Nem átjáróház. És ezzel van összefüggésben a vendégekre, jövevényekre vonatkozó útmutatás, ami nagyon lényeges, mert megint bent van. Tehát ez tulajdonképpen a 10, hogyha lineárisan megyünk, ez 5-6 valahol tényleg középen van. Hogy jutunk 5-ről a 6-ra? Na itt választ találunk. Eleve vendégek. Most minden természeti népnél a vendég milyen joggal rendelkezik? Nem Szent István. Vendégi jog. Világos? És minél természetibb az a nép, a vendégjog a vendége, annál több, hogy úgy mondjam, bármit meg lehet tenni. Élni lehet, de visszaélni nem. Tehát ezek nem kereskedők, világos. Ezek nem bankárok. Ezek nem áruház láncolat működtető, hanem vendégek. Vendégről van szó. Nem csőcselékről, nem bűnözőkről, nem embertelen gonoszságot képviselő jövevényekről. Idegenek, jövevények, hagyjátok, hogy én is éljek. Magyar népdal. Tehát vendégről van szó. A vendégek külhonból érkezők oly nagy hasznot hajtanak, hogy méltán állhatnak a királyi méltóság 6. helyén. Hiszen kezdetben úgy növekedett, ezt most nem olvasom fel, mert ez az az attilai rész, tehát gyorsan ugrunk rajta, mert akkor belefeledkezünk. Mert amiként külön-külön tájakról és tartományokról jönnek a vendégek, úgy külön-külön példát és fegyvert hoznak magukkal. És mindez az országot díszíti, az udvarfényét emeli. És a külföldieket a pöffeszkedéstől elrettenti. Micsoda különbség. Tehát még egyszer. Országhírét növeli, udvarfényét emeli, és a külföldieket a pöffeszkedéstől elrettenti. És most van az ismert tétel, mert az egynyelvű és egyszokású nem ország királyi udvar, gyönge és esendő, és igazam a Szent István. Hát milyen volt Attila udvara? Önegészíosz. Detreaszász sorolja. Most képzeljük el, a magyar király akkor lát németet először, amikor a német császár megtámadja Magyarországot. Hát egyszer hülyének hisszük saját őseinket. Hát milyen volt a mongol nagykán Genghis Khannak az udvara? A világ minden népének fia, és minden vallásot gyűlt össze. Behívta a külföldi idegeneket. Milyen volt az egyiptomi fáraó udvara? Hát a korabeli minden ismert világból voltak ott oda tartozó emberek. Miért? Mert egy igazi király, ha lát mondjuk egy fecskemódra csicsergő olaszt, egyet, vagy kettőt a saját udvarában, akkor azon a fecskemódra csicsergő olaszon keresztül tudja, hogy milyen az olasz, ez most eufémisztikus túlzás, mert ebben az időben ez így ilyen népnél lenne, de tudja, hogy az a nép hogy viselkedik. Ha bent van az alemán, most nevezzük németnek, magyar király tudja, hogy milyen a német. Hát itt kunnok is vannak, besenye, azért is hivatról. Hát tényleg valami hihetetlen az, hogy ennek megvan a maga oka, és akkor talán ennek a szindrómának a tünetjeleit most lehet igazából érzékelni. 15 millió magyar van a Kárpát-medencében. 15 millió magyar közül 14 millió úgy él a Kárpát-medencében, mintha kisebbséghez tartozna. Most ez az, ami tragédia. Ébredjünk már föl. Ezt tudjuk, hogy mi kell? Még ma is a magyar a meghatározó a Kárpát-medencében. Na igen ám, elmegyünk Felvidékre. Kevesen vagyunk. Elmegyünk Erdélybe. Maroknyi székely porlik, mint a szikla. Jó, rendben van. Kárpátalján. Siralmas az állapot. Fogyunk. Délvidéken, bácskai, szerénységi, vajdasági nevezett részek. Hát kevesen vagyunk. Örvidék, mintha nem is lennénk, mondják a burgenlandi. Hát örvidéki magyarok. Belül pedig kihalunk. És ezt nevezik betegségnek. Ezt kezeltetni kell. Kezeltetni kell. A 15 millió magyar nem tudja, hogy ő a legnagyobb lélekszámú nemzet a Kárpát-medencében. Még ilyen szó szerint terror hatás révén is. És ez a minőségi többséget jelenti. Tehát a bajok itt vannak. Itt vannak. És mindenre rányomja a bélyegét. A József Attila mondja, ős patkány terjeszt kort mögöztünk. Belezabál mindenbe, amit őszünk. Emberből emberbe szalad a meg nem gondolt gondolat. Nem gondolunk meg gondolatokat. Nem gondolunk. És hát pont ezt köszönöm vissza, hogy az intelmeknek teljesen más az üzenete. Pont ennek a résznek. És végül az utolsó, a fiak kövessék az... Na, itt nincs pardon. Annyira nincs pardon, hogy a modern filológiai kutatás egyetlen egy fejezetet teljesen úgy kezelt, sokáig próbálták kimetélni az intelmek testéből. Mondani, hogy ez nem tartozik hozzá. Aztán le kellett mondani erről a jeles filológusoknak, mert hozzá tartozik. Nem fogjuk elhinni, melyik fejezetről van szó, a nyolcadikról. De majd érteni fogjuk, hogy ez miért irritálja. A 19., 20., 21. századi hivatalos történetkutatás. Hát azért, mert a fiak kövessék az előttük. Már eleve, hogy indul. Tehát nem úgy indul, hogy lerombolni mindent, ami régen volt, mert így modellezni. Szent István mindent lerombolt, ami régen volt, rovokon meg fölépített valamit, amit most is nyögünk. Hát bizony nem így van. Hanem éppen a fordítottja az igaz. A fia kövessék az őseket. Az ősök követése. Őseink követése foglalja el a királyi méltóságban a 8. helyet. Most ez nem rangsor szerinti, erre már nincsen idő, hogy tulajdonképpen ezt a 10-es rendszert egy állatőri keretrendszeren belül lehet értelmezni, ahol természetesen az állatőri egységek a 10-es számrendszeren belül megkapják a maguk helyét. Na itt aztán csodálatos összefüggésekre lehet rátalálni, de nem ma. Tehát ez egy bevezető jellegű előadás volt. Őseink követése foglalja a királyi méltóságban a 8. helyet. Most segítek, az évkörön belül melyik állatövi jegy száma a 8? Nem, nem, az 9.
Skorpió.
Nem, nem, az 2. 8. Rák, erről van szó. A rákban a Jupiter erőben van. És az évkörön belül itt van a legtöbb a fény. Na most, a 8. hely. Tehát itt vagyunk az őseinknél. A fényben vagyunk. A fényben vagyunk. A nyilas is megjelenik a hármasnál, az ott jelent meg, már most megsúgom, a Szent Nép az ő vezetőivel. A magyar nyilas. Na most, a legnagyobb királyi ékesség az én tudásom szerint. Most ez kemény tétel. Miért van Szent István? A legnagyobb királyi ékesség. Pedig itt már volt szó hitről, egyházról, mindenről. Itt mond Szent István, ez a legnagyobb. A legnagyobb királyi ékesség. Az én tudásom szerint, na ez a személyesen, én megtapasztaltam tudom. Mit érdekel, hogy Kristó Gyula mit fog majd erről írni? Senkit nem érdekel már egy idő után, nem sem. Tehát a legnagyobb királyi ékesség az én tudásom szerint, a király elődök nyomában járni, őseinket követni. És itt nincs alapú. Miért? Király előtt. Na, megint nyomozunk vissza. Királyról van szó, király elődről. A magyarnak ki a példája? Attila. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a többi nem számít. Ez Attila király nemzetsége. Petrus Ranzánus írja, Mátyás idejében Nápoly püspöke. Nyugat-európai főpap, latin keresztény, római ritusú keresztény. Álmos fejedelem Attila király nemzetségéből származott. És ez mit jelent? Az, hogy az Árpád ház, amit leírt Dünger Dezső is nagyon helyesen, ilyen nincs, hogy Árpád ház. Ez Attila király nemzetsége. Árpád házi királyok magukat vagy Turul nemzetségbélinek, vagy Attila nemzetségéhez tartozónak tartották. És maga Szent István, a király elődöket nyomában járműseinket követni. Na igen, de most figyeljünk, kiderült ez az ősök vallása. Aki ugyanis megveti, amit megszabtak atyai elődei, miért jelentős tétel? Mert a származásra is figyelmeztet. Nocsak. Tehát atyai elődei. Vannak olyan népek, amelyek anyai elődökön keresztül identifikálják magukat. A magyar nem ilyen. Tehát atyai elődök. Tehát arra gondolunk, hogy elhanyagol. Nem elhanyagolható. Nagyon kemény állásfoglalás. Gondolom, pontosan tudjuk, hogy olyan házasságban született gyermek, például, ahol az apa zsidó, de az anya nem az, születik egy gyerek, a zsidóság nem tekinti zsidónak. De ebből van a legtöbb konfliktus. Na de hogyha az anya zsidó és az apa nem, automatikusan zsidónak tekintik. Tehát ezért kell tudni, hogy ilyenkor egyáltalán nem mindegy, hogy valaki atyai ősökről, vagy anyaiakról beszél. Szent István kőkeményen atyai ősökről beszél. Tehát aki ugyanis megveti, amit megszabtak atyai elődei, az isteni törvényekre sem ügyel. Aki atyával szemben áll, Isten ellenségének áll. Na ez a magyarok vallása. Ez szó szerint a magyarok vallása. Ez a magyarok 10 parancsolatának 8. parancsolata. Aki ugyanis atyával szemben áll, Isten ellenségének áll. Na kik a mi atyáink? Hát ezek istenes atyák. És akkor egy ilyen Szent István, némelyek milyen iszonyatos torszfénybe, ilyen műfénybe tudnak bereflektorozni. Mert minden engedetlen Istennel áll szemben, és az engedetlenség szellettje, a korona virágait szórja szerte. Egyetlen egy helyen figyelmeztet Szent István arra, hogy a koronának, itt egyetlen szent koronáról van szó, mi az, ami nagyon fáj a koronának, a magyar szent koronának. Mert összes többi helyen a koronát úgy említi, hogy ha ezt az utat járod, fiam, koronádat fölmagasztalod. Ha ezt a parancsot megtartod, fiam, koronád dicsőséges lesz és boldogságodat elére. Egyetlen egy helyen figyelmeztet arra, hogy mi az, ami fáj a magyar szent koronának. Miért? Mert a magyar szent korona a magyar jogban nem tárgynak tételeződik, nem misztikum. Nem tárgynak tétele. Minden fő hatalom a magyar szent koronában összpontosul. Ezért személynek és nem tárgynak tekinti a magyar közjog, a magyar szent koronát. Ez nem vita téma megint csak. És bizony, itt a következőket mondja, mert a mi és az engedetlenség szelletje, tehát az őseink útját nem követjük. A szó szerint szent korona elleni tevékenység. Mert a korona virágait szórja szerte. Na most a koronán tényleg vannak virágok. Kétféle módon jelennek meg. Megjelennek az életfa, világfa, minden fényfa belsejében, az ágak végén, hogy nagyon szépen ilyen hármas bimbóban rügyeznek ki. Megjelennek az apostolok két oldalán lévő motívum rendszer részeként. És amikor kiteljesedik, például János apostol névfeliratának két oldalán, de az apostolok hátterében végig ott van, ez bizony egy ilyen jelben nyílik ki. Tehát ez a bizonyos minden irányban kiteljesedő, szírmód bontó világ. Most Papp Gábor ezt hogyan magyarázta? Hozzá kell tenni, hogy manikeista kódexek alapján a vallástörténeti kutatás azonosította, hogy ahol feltűnik ez a fénymag jel, ezzel már el is árulta, ott nem a római ritusú a kereszténység, hanem manikeizmus, pontosabban szkintatörű az a kereszténység. Mert ezzel a jellel például manikeista kódexeket azonosítanak, mind a mai napig. Mert a szöveg lehet, hogy nagyon hasonlít egymásra, de a lapszélen vagy bekezdésben feltűnik ez a jel. Miért? Mert ez a kiteljesedett fénynek virágban kiteljesedő képjele. Na most mire figyelmeztet Szent István? Aki atyával szemben áll, az Isten ellenségének áll, és az engedetlenség szelletje a korona virágait szórja szerte. Tehát a fény felszabadítás útjában egyetlen egy, hogy úgy mondjam, törekvés állít akadályt, ha nem az őseid útját járod. Nem tud a világban lekötött fény elemi részecskéjéből felszabadulni. Igen ám, de még egy helyen megjelennek a fényvirágok, és ez már egy kicsit drámai. Miért? Mert szinte emblematikus. A pártázaknak, hát itt középen van a Jézus Krisztus tábrázoló zománckép, ebbe az irányba íves és csúcsíves foglalattal 4 azsor zománcos pártázat, és ebbe az irányba megint csak 4. Na most ezeknek a párta tagoknak, tehát például a gömbösnek, vagy éppen a csúcsívesnek a tetején drága kövek vannak. Mind a mai napig. Igen ám, de egyetlen egy drága kőről lehet elmondani, hogy az eredeti záró csapolással rendelkezik. Tehát hogyan rögzítenek ilyen drága köveket? Középen át van furva, itt kiemelkedik egy kis vékony aranyszál, erre szépen ráfűzik, és a tetejét lezárják. Nos, egyetlen egy záró tagozat eredeti. A Szent Mihályt ábrázoló, zománckép fölötti párta ellen csúcsán lévő záró csap az eredeti. Na most miért kell ezt ennyire részletezni? Azért, mert Szent Mihály, tehát még egyszer elmondom, a Szent Mihály kép fölötti. Az egyetlen, ami eredeti. Ráadásul ezt a kis ötvös művészeti remeket, ezt a rozettának hívják. Miért? Mert az záró csap, ez virágfejben mutatkozik meg. Milyen szirmai vannak ennek a virágnak? Milyen színű? Piros, fehér, zöld. Mert az engedetlenség szelletje, fiam, a korona virágait szórja szerte. 9-ből már csak egy van a helyén. Az eredeti, ezek tényleg virágok. Így is magyarázza a aranyműves és ötös művészeti kutatás. Nem lehet mihez hasonlítani, csak rendkívül kicsik a mérete. De látom, nem értékeljük a lényegét. Piros, fehér, zöld, szirmú, virág, csapocskák. Na most ezeket szétszórja valami az időben, de egyetlen egy a helyén van. Igen, nem, de melyik kép fölött? Szent Mihály. És ez figyelmeztet valamire. Ezt a virágot már nem szabad elherdálni. Miért? Itt már a végső ítélet következik. A végső ítélet. És ez bizony megmaradt. És úgy tűnik, hogy meg is fog maradni. Azzal a kiegészítéssel, hogy kormányhatározat született, december 31-i hatállyal, miniszterelnök írta alá, jelentést kér a korona anyagának roncsolásmentes vizsgálatára vonatkozóan. Roncsolásmentes, valahogy mégis meg kell fogalmazni. Van még 2 jelentés. Az azt hiszem március, tehát 2007 március, a Magyar Nemzeti Jelképek, országcímer lobogó használat. Na most kezdődik a hatállat Magyarországon. A koronára már szörnyeteg mancsát megpróbálta rátenni. És megmondom, hogy mi az aggasztó, sajnos mindig az események mögött kullogunk. Tudjuk, hogy mit jelent az, hogy most tudtuk meg, és december 31-e. Tehát valakik már gőzerővel dolgoznak. Tehát a korona van most a legnagyobb veszélyben. A másik pedig nem nehéz kitalálni, nemzeti jelképek. Hát az, hogy az Árpád-sávúj zászló el most ekkora hadderhad van, hát majd a hármas halom kettős keresztel, a koronás címen minden terítékre kerül. Most akarják Magyarországot mindenitől megfosztani. De nem tudjuk. Vagyis nem tudják miért. Mert mi tudjuk, hogy pont a Szent Mihály kép fölötti kis virágocska megvan. Magyarul ez mit jelent? Ahogy Szent István mondja, mert ahogy a mennyei seregek 10 karból állnak, úgy az én parancsolataim is 10 fejezet révén mutatkoznak meg. Na de ki a mennyei seregek vezére? Szent Mihály. Hát nem csak édesanyja van nekünk szűzpárja, hanem vannak védelmezőink még. Na maradjunk annyiban, hogy első rész megtörtént, jövőre folytatjuk, a kiránduláson megtaláltunk. Köszönöm szépen, hogy